34 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa állapota tovább javul. Online vesz részt a vatikáni eseményeken, közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 5-én délben. A Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa mozgása, a légzése és a hangja tovább javult. Fokozatosan csökkentik az oxigénpótlást. Az elmúlt napokban vérvizsgálatokat végeztek, közölték. A pápa jó hangulatban van. A vatikáni rezidenciáján folytatja a gyógyszeres terápiát, a gyógytornát és a légzőszervi fizioterápiát. Ez utóbbiak különösen jótékonyan hatnak a hangja használatára. Ebben a szakaszban a javulás fokozatos és lassú, különösen ami a mozgását illeti, ami már a kórházba kerülése előtt is korlátozott volt. Ferenc pápa általában szilárd ételt eszik, közölték. A naponta kapott oxigén mennyiségét fokozatosan csökkentik. A terápia változatlan. Napközben egyszerű oxigénellátás, éjszaka szükség esetén magas áramlású oxigénterápia orkanülőn keresztül. Ugyanazokat az eszközöket használja, mint korábban, de az oxigénadagolás kisebb intenzitású. A pápa pihen, de dolgozik is. Követi a kúria tevékenységét, az egyházi eseményeket, dokumentumokat kap, amelyeket tanulmányoz és aláír. Szombaton délelőtt videókapcsolaton keresztül követte Roberto Pasolini atya nagybőjti prédikációját a 6. pálteremben. Szerdán pedig a vatikáni bazilikában Pietro Parolin bíboros államtitkár által vezetett szentmisét is, amelyet II. János Pál halálának 20. évfordulója alkalmából mutattak be. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont április 5-én. Ülésezett az állategészségügyi operatív törzs a ragadós, száj és körönfájás miatt. Magyarországon nincs újabb kitörés, a védekezés eredményes, közölte az agrárminiszter az operatív törzs ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Nagy István kiemelte ugyanakkor, hogy Szlovákiában újabb kitörés van, ezért be kell tartani minden olyan szabályt, amely a védekezést szolgálja. Emlékeztetett, kezdettől megtörténtek a szükséges intézkedések. Az állategészségügyi operatív törzs felállítására azért volt szükség, mert azt érzékelték, hogy a védekezési folyamatban akkor tudnak eredményesek lenni, ha ebbe a munkába minden hatósági szervet be tudnak vonni. Nagy István elmondta, döntés született az operatív törzsülésén arról, hogy minden a vírussal érintett telepen rendőrségi ellenőrzés lesz a be- és kimenő személyforgalmat illetően, valamint minden telepnek egy kijelölt állatorvosa lesz. A szlovák és a magyar nemzet a történelmi múlt, a kulturális együttélés és sok más tekintetben, például a kereszténység tekintetében is teljes mértékben egymásra van utalva. És ez így lesz a következő évszázadokban is. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szlovák tanítási nyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium 75 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepsége Budapesten. Soltész Miklós kifejtette, éppen az egymásra utaltság miatt a magyar és szlovák vezetőknek, legyenek akár politikusok, önkormányzati vagy parlamenti képviselők, akár intézményvezetők, feladatuk, hogy mindkét országban megőrizzék a nemzetiségeket. Az idén 75 éves jubileumát ünneplő szlovák tanítási nyelvű intézmény kapcsán úgy fogalmazott: ha belegondolunk, hogy ezt az iskolát 1950-ben, a kommunizmus egyik legnehezebb időszakában alapították, akkor hálásak lehetünk. Felidézte, hogy abban a szörnyű időszakban, a II. Világháború után az akkori vezetők egy erőltetett szlovák-magyar lakosság cserével is tetézték a bajt. Éppen ezért óriási jelentősége van ennek az intézménynek, hangsúlyozta. Végül az időjárásról, felhő átvonulásokra lehet számítani a keleti megyékben több, máshogy kevesebb felhővel. A középső ország részben lévő összeáramlási zóna mentén helyenként záporok, hózáporok alakulnak ki. Az északnyugati északi szél több felé megerősödik, főként a Dunántúl középső részén és a Zemplén térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Erős Sándorné Évanénit, akit ónodi otthonában kerestem fel, és 91 éves tetszik lenni, sőt, április 6-án ünnepli majd 92. születésnapját, de a hangján ez egyáltalán nem érezhető. Nyugodtan letagadhat jó néhány évet.
Hát örülök neki, hogy így látszik, de már azért gyengélkedek.
Gyengélkedik, de azért nem tétlen, hiszen a mindennapokban olyan különleges horgolásokat készít és varázsol, amelyeket látni kell. Hát hogyan jött ez a horgolási ötlet az Ön személyes életében?
Hát ez hosszú történet. 80 évvel ezelőtt tanultam 9-10 éves létemre horgolni.
Kitől?
Budapestről leköltözött egy házas pár a háború elől, és nem tudtak miből megélni, az asszonykat nagyon szépen tudott kézi munkálni, és ebből kereste a kenyerét. Mivel mink hárman voltunk lányok testvérek, anyám a két nagyobbikat beadta tanulónak. Én, mint kisgyerek, mindig mellettük voltam. Én is kaptam egy kis széket, üljél le, és én néztem, hogy mit csinálnak. És én így tanultam meg horgolni.
Elleste az alapokat, és ahogy látta, utánozni kezdte?
Hát aztán, mikor már kezdtem okosodni, akkor már én magamtól rájöttem, amit a testvéreim csináltak, én magamtól rájöttem. Hát ez tartott egy olyan 18 éves koromig, mert ugye abban az időben a lányoknak nem az volt a szórakozás, hogy az utcán csavarogtak, hanem bent üldögéltünk, és megjöttek a fiúk udvarolni, és mellénk ültek, mint meg kézi munkáltunk. Nem úgy volt, mint most. És akkor, de közben én férhez mentem. Addig horgoltam, hogy behorgoltam egy férfit.
Szó szerint is visszatetszik arra emlékezni, hogy mi volt az első tárgy, amit horgolt?
Hát abban az időben ajtók voltak, díszbarlások vagy sípzések, és ajtóruhákat horgoltunk. Vagy pedig le szekrénycsíkot, vagy pedig le asztali díszeket, de semmi más ilyen nem volt.
Így kezdődött akkor, és behorgolta a kedves férjét a személyes életében.
Igen.
És utána hogyan folytatódott?
Hát ugye ez befejeződött ez a rész, mert a férjem szűcsmester volt. És akkor egy másik szakmát kellett tanulnom.
Segíteni neki?
És akkor én kezdtem mellette mellényeket varni, sapkákat varni, dísztárgyakat varni, és hát ez tartott 10 évig, vagy 12-ig. De aztán ugye jött megint egy fordulat, amikor nem tudtunk, hogy miből megélni. Én is elmentem dolgozni. Cukrászdában dolgoztam 15 évig, mint eladó, és hát bizony a horgoló tűnek a színit se láttuk. Majd később az uramnak nagyon sok munkája volt, és úgy gondoltuk, hogy abba hagyom a cukrászdai munkát. De volt egy barátunk, aki azt mondta, hogy ez nem lehet hagyni, akkor kiváltottam, 6 évig lángos sütős voltam. Elláttam az egész környéket lángossal, de azt is megmondtam, mert mellettem már nem ülhetett senki, mert olyan olajszag voltam. És akkor hazajöttem a munkából a férjem mellé, és tovább folytattam a munkát. De sajnos a férjem 85-ben elhunyt, én maradtam özvegyen, egy pár évig még segítettem a vőmnek, ugyanezt a szakmát végig csináltuk.
Mert hogy a vője is szűcsmester?
Igen, ahogy a férjem meghalt, én a vőnek átadtam a ipart. És akkor ugye neki kellett besegíteni, mert ugye neki nem ez volt a szakmája, hanem ő is csak ellátta. De viszont időben ő is beiskoláztatta magát. Elég abból annyi, hogy hát a divat is kiment, nem kellett már a ködben, nem kellett már az ilhasapka, nem kellett a fali dísz, nem kellett a vaddisznók bezöldelni, szóval semmi sem nem kellett.
Alkalmazkodni kellett a változáshoz.
Igen, és akkor én elmentem nyugdíjba, és a nyugdíjom időbe ezekkel foglalkoztam.
Mármint ezekkel, azokkal a bizonyos horgolt tárgyakkal, igen, amelyeket most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogy hogyan képzeljék el a kedves hallgatók, mi könnyű helyzetben vagyunk, mert mi a riportra készülve minden csodát végignéztünk és megnéztünk. Szóval milyen tárgyakat is horgol ön?
Hát legelőször, amikor divatba jött a horgolás az én részemre, akkor ilyen karácsonyfa díszeket, angyalokat, tenyőfát, gömböket, harangokat készítettem. Hát ez nagyon megtetszett az egész családnak, hál' Istennek bő családomban, és ezt mindenkinek kihorgoltam, az összes családnak kihorgoltam.
Minden lányának, unokának, dédunokának.
Mindenkinek. Úgyhogy karácsonykor mindenkinek csak a horgolt karácsonypák vannak. És akkor utána megint aztán jött egy olyan divat, hogy kaptunk anyagot, és akkor szőnyegvédőket horgoltam. Hát ami olyan 40 méter körül lehetett, ami azt jelenti, hogy paraszlócák vannak kint az udvaron, és akkor azokra, az üdőkékre. 3-4-et is horgoltam az egyik unokámnak. A másik unokának úgy szintén, szóval mikor megláttak valamit, akkor jaj, nekem is kell olyan.
Jött a jó ötlet, és ön lemásolta, és onnantól kezdve pedig tovább fejlesztette.
Úgyhogy aztán megint beleuntam ebbe a dologba. Későbben tárgyakat, szent tárgyakat horgoltam, templomi díszeket.
Például?
Kereszt, oltári szentség, akkor olvasó, gyertyatartók, úgyhogy hát aztán később ezek voltak.
És itt álljunk meg egy szóra, mert hogy ide illik a kérdésem, Ónod településen is sajnos tapasztalható az, ami országosan is tapasztalható, hogy kevesebben járnak a templomba, de ön kitalált egy nagyon jó ötletet.
Igen, mert a lányom szekrestyés. És mindig mondogassa, hogy 4-5-en vannak egy májusi ájtatosságon, egy októberi rózsapűzér ájtatosságon. És akkor én kitaláltam, hogy mindenkinek horgolok egy szent keresztet. Fel is szentelte a papocska.
Plébános úr.
Igen, és akkor mikor a lányom megmondta, hogy anyu ezeket horgolja, hogyha végigjárják a mindennapos templomba járás. Hát ez úgy is volt. Úgyhogy akkor én ebben az időszakban 25 darab keresztet horgoltam, amit az utolsó délután a lányom szétosztott. Hát aztán ez nagyon jó eső érzés volt, mert hát jöttek utána a gratulációk, ajándékok, egy-egy díszdoboz, egy-egy tábla csokoládé, akkor ezzel kedveskedtek. De én nekem a legnagyobb öröm az volt, hogy végigjárták egy hónapig a templomot.
És kitartóan végig járták az imádkozási lehetőséget, és így meg is kapták a jutalmat,
igen,
az ajándék keresztet, amely itt van előttünk az asztalon. Hófehér keresztet képzeljenek el a kedves hallgatók, kikeményítve. Van egy harang alakú talpa, amin tulajdonképpen áll a kereszt, és még a kereszt középpontjában egy újabb aranyszínű keresztszimbólum található, arany és fehér a két domináns szín, és körülbelül 20 cm magas. Így kell elképzelniük a kedves hallgatóknak.
Igen, és akkor én magamnak is tetszettek, és akkor megpróbáltam olvasót. Ez is egy teljes én elképzelésem volt, mert ennek nincsen sem mintája, se leszámolható része, csak egy elképzelés. És ezt meghorgoltam. Na ezekből is a leggyakrabban járó híveknek ebből is szétosztottam egy párat.
És olyan ez, mint a valódi olvasó.
Igen, igen. Rendesen megvan az 50 szem, minden megvan rendesen. Akkor ezen túl voltunk, és akkor ugye hát kezdődött az, hogy a templomban divat volt a fenyőfákat, horgolt ajándékokat megrakni, vagyis már díszekkel. Hát olyan 2,5 méteres fáink voltak kettő a templomba, én azt a 15 centis angyalokkal behorgoltam. Az olyan értelemben lehet venni, hogy hát ott is 10 nagy angyal, 10 harangocska, már gömbök nincsenek, hanem ilyen lapos hímzett dolgok. Hát ez sajnos az előző papocskánk, az nem értékelte a kézmunkámat, de aki most van plébánosunk, le a kalappal, az egy aranyos ember. Azt mindenki szereti, és értékel, a legkisebb holmit értékel. Nagyon szeressük. Sajnos én már 2 éve nem tudok templomba járni, de eljön hozzám, meggyóntat, megáldoztat, elbeszélgessünk, aranyos, úgyhogy ő értékeli ezeket, és minden, de mindent meghagy szépséget a templomba, amit csináljunk. Aztán megint novemberi hónapban eszembe jutott, hogy kellene virágokat díszíteni, mivel ugye nagyon sokat elherbad a virág a templomba, hát színes virágokat horgolok. Szent Júliának pirosat horgoltunk, 3-3 rózsából. Szent Antalnak, meg Szent Józsefnek hófehér rózsákat 5 szálával. A Szűz Máriácskának horgoltam egy olyan virágot, ami 7 szálból van, dupla szálakkal. Hát az mindenki oda megyen a fájdalmas Szűz Máriához megnézni, hogy hát élő vagy horgolt.
A rózsa ez a virág?
Nem, hanem fehér lilium. Szóval ehhez hasonló, de gyönyörű. És ezt mind a mi plébánosunk jóvá hagyja.
És akkor így az ónodi római katolikus templomban mindig van virág, mindig virág található a
igen,
szentek előtt,
igen.
Még hogyha nincsen virágos szezon akkor
igen,
is.
Akkor is. Úgyhogy én ezt nagyon örülök. Hát jött a advent, akkor ugye az oltárra, hát már oda ne horgoljak egy adventi koszorút. Bejött a prébános úr, abból az első, mondja a lányom, de szép díszünk van.
Egyből észrevette a változást.
És ez annyira jó érzés, mikor az ember valamit csinál és értékelik.
Hol van a fészked, kis madár? Ismersz minden csapdát, úgy tűnik nekem. Ha jönél hozzá nyírfa át, lignék fészek s biztonság. Kis madár, hol állt az ár, ó, is vagy téged megtalál, csak én gondolok rá. A fák vigyáznak
A virágok esetében olyan élethűek a virágok, most néhányat sorolok fel, pipacs, árvácska, ne felejts, kála, rózsa, lilium, valóban meg lehet ismerni, margaréta, napraforgó, ezeket a virágokat tényleg úgy tetszik horgolni, mintha élethűek lennének ezek a növények.
Hát igen, nem, ez a segítség azért egy könyv, én nekem, és abban vannak ezek, és abból kibettem. Minden esetre én el vagyok foglalva, ha én kézi munkálok, mert mindent számolni kell.
Kéznél kell lenni?
Mert hogyha két-három szemet nem úgy veszem le, akkor már vagy görbe az a virág, vagy szóval már akkor elmegyen az állása. Úgyhogy sokszor a bőröm is mondja, hogy anyuka, anyukához voltam, ja, mondom, tessék, hát nem vagyok süket, de én arra figyelek, amit csinálok.
És az évek során húsvéti díszeket is készített, említette a karácsonyi díszeket, mindemellett nagyon szép ünnep az ember életében a férjhez menetel, a házasságkötés, tehát még menyasszonyi esernyő, menyasszonyi csokor, menyasszonyi kalap, bizony ilyenek is készültek az ön keze munkája által. Ezeknek mi a története?
Hát ez hobbiból csináltam csak. Szóval nem azért, hogy ennek különleges része legyen, de hobbiból.
De hogyan jöttek az ötletek? Csak úgy egyszer felébredt, és hát azt mondta, hogy most én ezt szeretném alszom. Készíteni?
Én keveset alszom, és éjszaka én ezen gondolkozom, hogy na, milyen szépet tudjak csinálni, hogy másnak öröme legyen benne. És akkor felébredek, imádkozok egy sort, aztán gondolkozok, alszok egyet megint. Ez így megyen. Hát már ebbe a korban mit lehessen egyebet csinálni?
És a horgolásoknál nagyon fontos momentum még az, hogy gyöngyök kerülnek bele díszként nagyon sok szimbólumba, valamint a kikeményítés. Ez egy külön technika. Ebben a kedves lánya is a segítségére
igen,
van?
Igen, ez nem mind az én dicsőségem, mert a félkeze benne van a lányomnak. Mert mivel mondtam, hogy én már keveset mozgok, de én mindent meghorgolok, amit ő is kitalál, meg amit én is kitalálok, de a többi az ő kezén keresztül megyen. Úgyhogy, szóval ez kettőnk munkája.
A keményítéshez szükséges a cukor és a víz, vagy
jaj,
mi? Mi kell hozzá?
Mennyi cukrot? Hát még annyit nem eszünk meg tejába, mint amennyit felhasznál keményítésre. Na de hát ugye, áldozni kell mindenre, hát mit csináljuk vele? Igen, az keményítés a cukorral megyen. Szóval ezek nagyon szépek, csak az esőt nem szeretik. Mert akkor a cukor elázik, és vége az alakjának.
Tehát úgy tartja meg az alakját, sőt, még harangvirágot is készített. Ott is fontos, ugye, hogy mennyire megtartja a formáját az a virág, igen, hogy harangvirág, a pipacs is visszaadja azt az élethű virág szimbólumot.
Igen, és ezen nagyon sokat kell gondolkozni, hogy na vajon annak a virágnak milyen színe is van az eredeti virágnak. És akkor még ahhoz hasonlítom a színeket, hogy az ugyanolyan legyen. Mert mondjuk egy pipacsnak nem tehetek kéket, ugye? Az csak piros lehet az a pipacs. Úgyhogy ezekhez így ragaszkodtunk. Majd csak azt mondom, hogy tavaly novemberben kezdtem én ezt a kézimunkát, a virágozást.
Hát, az alapján már nagyon sok szép virág született, mert most végignéztük, hát, és bizony jó néhány kosárvirág
igen,
kijött a kezei alól.
Lehet azt mondani, hogy meggazdagodott mellettünk a kerati bódba a eladó, mert hát ezeknek a virágoknak alapot kellett venni, és ezt mindig onnant hozta a lányom. Hát például a menyasszonyi csokor az 1300 forint volt a csupasz. És azt ott fel kellett ugye nekem öltöztetni. Vagy pedig len a napraforgó. 1100 forint volt a ága.
És ez csak az ág?
Igen.
És akkor még utána feltetszik díszíteni.
És akkor még ugye ott vannak a cérnák, meg a munka. De ezek mind elmentek.
A jó alapanyag természetesen szükséges a jó munkához, és meg is találják önt az alapanyagok, mert a riportra készülve bizony láttuk, hogy szatyorszámra jönnek az alapanyagok, igen, és eltetszik gondolkodni, hogy mit fogok én ebből készíteni.
Hát most már nagyon félek tőle, hogy én nem fogom tudni befejezni, mert hát van ez nagyon sok. Meg az évek is nagyon sok évek vannak már a hátam meget. De hát még a jó Isten ad erőt, meg még az eszem jó, addig minden jó.
És a kedves lánya azt említette, most őt idézem szó szerint,
igen,
hogy horgolni sokan tudnak, de úgy horgolni, és ilyen tárgyakat horgolni, valamint Ilyen jó ésszel, most értse jól, tehát, igen, hogy helyén van az esze, ahogyan is említette, bizony kevesen rendelkeznek itt a környéken, Unott településen és a környéken, igen, tehát ebből az esetben egyedülálló tetszik lenni itt a környéken.
Lehet, hogy így van, de én úgy igyekszek mindennel, hogy ha valamit csináltassunk, egy kis horgolás mintával meghálaljuk. Például 2 hónapja kitalálta a lányom, hogy a temető ravatalozában nincsen lobogó. Tönkre van menve. Hát aztán megrendelte a lobogót, na de fa is kellett hozzá. És van Ónodon egy báci nevezetű asztalos, elment hozzá, megcsináltatta a lobogónak a keresztjét. Na de nem kért érte semmit sem. Köszönöm szépen az egyháznak, én úgy adom. Hát mit adjunk érte? Egy csokor virágot.
Horgolt virágot. Virágot, na, ami maradandó.
És akkor, hát azt mondta, hogy ettől már szebb ajándék nem kell, de a nagynénye tud horgolni, szeretné megtanulni, hogy odaadnám-e a könyvet. Hát miért ne adnám oda? Hát horgoljanak. Hát sajnos egy hét múlva visszahozta, és azt mondta, hogy hát ő így nem tudja meghorgolni. Próbálja, de nem sikerült.
Ehhez is tehetség kell. Sőt, már tervei is vannak. Ötletei, nem is akármilyen ötlet, amit szeretne befejezni. Mi ez az ötlet?
Hát mivel hírneves nálunk ugye a sajó pojása, és mellette volt egy nagyon szép erdőrész, azt úgy hívták, hogy Kakasvár. Mellette pedig a sajó mentén ott volt a legelő, és én ezeket akarom most megvalósítani állatokkal, fákkal, virágokkal, a vízzel együtt. Hál' Istennek van hozzá cérnám, csak erő legyen.
Szívből kívánom, hogy legyen erő, és sikerüljön ezt a szép álmot és ezt a szép tervet is megvalósítani. Miért jó ezeket a horgolt tárgyakat készíteni?
Hát ezek a horgolt tárgyak olyan örök, nem olyan, mint az ember élete. Ezt lehet örökölni, és akinek tetszik a kézimunka, azt hiszem, hogy ebben örömet is szereztem azoknak.
Erős Sándorné Évanéninek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Pénzügyi információ Ferenc pápa állapotáról, További enyhe javulás követi az eseményeket. Ferenc pápa áprilisi imaszándékának videó üzenete. A technológia szolgálja az egységet. Egymás szemébe nézzünk, ne a képernyőre. A Szentatya üzenete a karizmatikus megújulás jubileumi zarándoklatához. A szív mintájára cselekedjetek. Április 6-án vasárnap a Szentpéter Bazilikában este közszemlére teszik Veronika kendőjét. A betegek és az egészségügy világának jubileuma április első hétvégéjén. Geleger érsek telefonon egyeztetett az orosz külügyminiszterrel a háború megállításáról. Szentszöki információ Ferenc pápa állapotáról. További enyhe javulás követi az eseményeket. A Szentszöki sajtóiroda pénteken adott friss információt Ferenc pápa állapotáról. Eszerint tovább javul a helyzete, de a nagyheti szertartásokon való részvételéről még korainak tartják az előrejelzést. Vasárnap a déli urangyal imádságról másképp kerülhet sor, mint a korábbi vasárnapokon. Erről később adnak tájékoztatást. Ferenc pápa állapota további enyhe javulás mutat légzőképessége és hangjának használata terén. Az elmúlt napokban végzett újabb vérvizsgálatok a fertőzés mutató adatok enyhe javulását jelzik. Folytatódnak a különféle gyógyszeres, motoros és légzőszervi terápiák. Az oxigénellátás is enyhén csökken, a pápa napközben rendes oxigénellátást kap, éjjel szükség esetén nagy áramlású adagolást orrkanülökkel. A Szentatya tovább folytatja munkáját. Szerdán kora délelőtt élő közvetítésben követte Pazolini atya nagybőti harmadik prédikációját a 6. Pál aulából. Szerdán pedig a Szent II. János Pál pápa halálának 20. évfordulói alkalmából a Parolin bíboros által bemutatott szentmise közvetítését követte. Különleges látogatások nem voltak nála. Ami a nagy hét szertartásait illeti, ezekről még korai lenne beszélni. Ferenc pápa hangulata jó.
Ferenc pápa áprilisi videó üzenete. A technológia szolgálja az egységet. Egymás szemébe nézzünk, ne a képernyőre. A pápa ima világhálója közzétette a Szentatya áprilisi ima szándékát, amelyet még azelőtt vettek föl videóra, hogy bekerült volna a Gemelli klinikára. Az üzenetben a pápa arra buzdít, hogy a technológiai eszközöket a szegények megsegítésére használjuk. Arra, hogy javítsuk a betegek és a fogyatékosok életét, hogy gondozzuk közös otthonunkat, testvérként bánjunk egymással, tiszteletben tartva az emberi méltóságot, szembenézve korunk válságaival. Kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, hogy fölfedezzük, mi az, ami igazán számít. Testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Ez a magva a pápa videó üzenetének, mely az áprilisi imaszándékot kíséri az új technológiák használatáról. Ha több időt töltünk a telefonunkkal, mint az emberekkel, akkor valami nincs rendben. A képernyő elfeledteti velünk, hogy mögötte valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. Ha pedig igaz, hogy a technológia annak az intelligenciának a gyümölcse, amelyet Isten ajándékozott nekünk, akkor jól kell használnunk azt, figyelmeztet a pápa. Nem lehet csak egyesek javára fordítani, míg másokat kizárunk belőle. A technológiát az egység, nem pedig a megosztás céljára kell használni. Segíteni a szegényeket, javítani a betegek és a fogyatékkal élők helyzetét, gondjainkba venni a földet, közös otthonunkat. Arra kell használni, hogy testvérként találkozzunk egymással. Ezért a pápa azt kéri, hogy áprilisban imádkozzunk azért, hogy az új technológiák ne helyettesítsék az emberi kapcsolatokat, tiszteletben tartva a személyek méltóságát, segíteni korunk válságainak leküzdésében. A pápa imavilághálója, mint pápai jogú szerv, azt a küldetést kapta, hogy mozgósítsa a katolikusokat az ima és a cselekvés által, az emberiség és az egyház küldetéséhez tartozó kihívásokkal szemben. A szentévi teljes búcsú elnyerésének egyik feltétele éppen a pápa szándékára való ima, amelyet hónapról hónapra közzétesz az imavilágháló. A 23 nyelvre lefordított videó üzenetet a pápa imavilághálója készítette a Coronation Media segítségével, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának közreműködésével. Az üzenet elgondolkodtat minket az új technológiai eszközök túlzott használatának veszélyeiről, melyek értékes időt vonhatnak el a személyes kapcsolatoktól. További jelentős kockázatot jelent a cyberbullizmus és a közösségi médiában megjelenő gyűlölködés. Ezért Ferenc pápa arra szólít, hogy ne feledjük, az okostelefonok, tabletek és számítógépek mögött valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. A gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási, nevelési és más típusú egyenlőtlenségek további növekedésének elkerülésére a technológiának nem szabad csak egyeseket előnyben részesítenie, kizárva közben másokat. A technológiát az emberi lény szolgálatába kell állítani mindenki javára, hogy segítse a rászorulókat, a betegeket, a fogyatékkal élőket, hogy elősegítse a találkozás kultúráját és a föld megóvását. El kell érni, hogy az új technológiák ne távolítsanak el a többiektől és a valóságtól. Ezért a pápa azt kéri videó üzenetében, hogy kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, mert csak így érthetjük meg, hogy mindannyian testvérek vagyunk, és tudunk ennek megfelelően cselekedni. Ferenc pápa szavait erősíti meg Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa is. Az új technológiák fontos erőforrást és eszközt adnak az emberi család kezébe. Ahhoz, hogy a fejlődést szolgálják, a használatukat a méltóság és az alapvető emberi jogok szolgálatára kell fordítani. A bíboros tehát arra buzdít, hogy kövessük a pápa felhívását, és így a digitális fejlődés ajándék legyen az emberiség számára, tiszteletben tartva minden személy méltóságát, az igazságosságot és a közjót. Az etikus megközelítés fontosságát hangsúlyozza a videót készítő amerikai Coronation Media is. Büszkék arra, hogy támogatják a pápa videóját, folytatva a több évtizedes munkájukat az egyház szolgálatában. Ez az együttműködés mérföldkő a produkciós iroda működésében, melynek célja éppen az emberi lény hiteles kifejezése az új technológiák és a média segítségével. Az imavilágháló nemzetközi igazgatója, Páter Cristóbal Fones jezsuita kiemeli. Ferenc pápa arra emlékeztet minket, hogy a technológia felelős használata azt jelenti, hogy az emberi személy és a teremtett világ szolgálatába állítjuk azt. Ha pedig így teszünk, akkor a technológia eszköz lehet Isten dicsőítésére, mert képességeink és kreativitásunk tőle származik. Emellett pedig az új technológiák etikus használata hozzájárul a teremtett világról való gondoskodáshoz, az emberi személy méltóságának megóvásához, az életminőség javításához. Mint amikor megkönnyítjük a hozzáférést az online nevelési tartalmak gazdag kínálatához. Ezen felül a telemedicina, az egészséghez kapcsolódó alkalmazások és az új diagnosztikai eszközök, amelyek javítják a kommunikációt és segítik a kapcsolattartást az egész világon, olyannyira, hogy a távolságok ellenére képesek vagyunk csapatmunkára, az újrahasznosított és megújuló energiaforrások használatára. Fones atya szerint tehát a technológia hathatós eszköz lehet az olyan globális válságok legyőzésére, mint a szegénység vagy a klímaváltozás. De az etikus használathoz a szív szemével kell a másikra tekintenünk, testvéri kapcsolatot létesítve vele, ahogyan a pápa kéri tőlünk. Az emberi személy méltósága és a közjó tisztelete vezéreljen minket a technológia helyes használatában. Ferenc pápa arra buzdít, hogy kritikai megközelítéssel éljünk az új technológiák használatában, és az életünkre, a társadalomra tett hatásaiban. Végezetül arra bátorít, hogy felelősen használjuk az új technológiákat, hogy ezáltal mindenki átfogó emberi fejlődését segítsük, különösen a hátrányos helyzetű személyekét.
Ferenc pápa üzenete a karizmatikus megújulás jubileumi zarándoklatához. A szív mintájára cselekedjetek. A Szent Atya április 30-án csütörtökön üzenetet küldött a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata jubileumi zarándoklatának résztvevőihez, amelyben arra kéri őket, hogy azonosuljanak az ima szándékaival, főként azokkal, amelyek a békét és a kiengesztelődést szolgálják. Kedves fivéreim és nővéreim! Szeretettel köszöntelek benneteket, akik a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának felhívására az egyház szívében ünneplitek jubileumotokat, miközben az Úrhoz emelitek az Isten népért és az egész világért mondott bensőséges imátokat, kezdődik a Szent Atya üzenete. A szívnek az emberi testben betöltött szerepét követve ti nem csak az egyházra kívántok összpontosítani, hanem egyúttal megnyíltok annak egyetemes táblata felé is, azonosulva a pápa szándékaival, különösen a békét és a megbékélés szolgalmazó szándékok tekintetében. A Szentlélek a feltámadott Úr ajándéka közösséget, harmóniát és testvériséget teremt. És ez az egyház egy új, kiengesztelődött emberiség, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Kedves barátaim, ez a tapasztalat nem csak nektek szól, hanem mindenkinek. Vigyétek el a világba, mint a remény és a béke forrását. A lélek képes valódi békét adni az emberi szívnek, és ez a feltétele annak, hogy leküzdjük a konfliktusokat a családokban, a társadalomban és a nemzetek közötti kapcsolatokban is. Ezért arra buzdítalak benneteket, kéri a Szent Atya, hogy legyetek a béke és az egység tanúi és művelői, vagyis mindig keressétek a közösséget, kezdve a csoportjaitokkal és közösségeitekkel. A vezetők köz való ragaszkodásotok azonban ne váljon sohasem konfliktusok okává. Legyen kedvetek az együttműködésre, különösen a plébániai közösségekkel, és ekkor az Úr sok gyümölcsel fog megáldani benneteket. Köszönöm a közelségeteket, és áldásommal kísérlek benneteket. Imádkozom értetek, és ti is imádkozzatok értem. Ferenc pápa az üzenetét 2025. március 29-én írta alá a Vatikánban. Április 6-án vasárnap a Szent Péter Bazilikában este közszemlére teszik Veronika kendőjét. A Szent Péter műhely a Szent Péter Bazilika karbantartásáért, díszítéséért, őrzéséért és belső rendjéért felelős vatikáni szervezet április 3-án csütörtökön sajtóközleményben tudatta, hogy a hétvégi betegek jubileuma keretében április 6-án, Nagybőt 5. vasárnapján, az esti 6 óra litánia során a konfesszió oltár közelében álló Veronika lodzsáról, ősi szokásnak megfelelően, közszemlére teszik Veronika kendőjét, a Szent Arcot, amely hagyomány szerint a keresztútját járó üdvözítő arc vonásait őrzi. Április 6-án, Nagybőt 5. napján a Szent Péter Bazilika Róma nagybőti stációs temploma lesz. Ez a római egyház nagyon régi hagyománya a nagybőti időszakban, amikor a római hívek és a zarándokok 40 napon át Róma más és más templomaimban gyűlnek össze, ahol a vértanú szentek erekéjét őrzik. Ezt az őségi hagyományt elevenítik fel most a jubileumi évben, amikor a nagybőt 5. vasárnapjának estéjén a zarándokok a szent kapun belépve a bazilikába a főoltár felé haladnak imádság és ének közben. A bazilika főoltárától balra elől áll a kupolát tartó 4 hatalmas pillér egyike, amelyet Szent Veronika tiszteletére rendeltek. Ennek lodzsáján teszi közszemlére a templom egyik ősi relikviáját, a Szent Arcot, amely Krisztusnak a keresztény ikonográfiából jól ismert vonásait hordozza. A vértanúk sírjai mellett ez a Szent Arc, olaszul Volto Santo, vonzotta a középkor keresztényeit Rómába, hogy azt megszemlélve Pál apostollal együtt elmondhassák, láttam az Urat. Az Ostenziónak, a Szent Arc felmutatásának nevezett szertartás után Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja szentmisét mutat be a templom kanonokjainak a jelenlétében, amelyen a papság koncelebrálhat, a híve pedig szabadon részt vehetnek rajta. A betegek és az egészségügy világának jubileuma április első hétvégéjén. Ennek a jubileumi eseménynek a meghívottjai elsősorban a betegek, a hozzátartozóikkal együtt. Továbbá természetesen az egészségügyhöz kapcsolódó összes szakember, vagyis orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, egészségügyi önkéntesek, kórházlelkészek és kisegítőik. Április 5-én szombaton reggel 8-tól délután 5-ig zarándokolnak Szent Péter sírjához, miután áthaladtak a Szent Kapun. Előtte és utána lehetőség nyílik a kiengesztelődés szentségének felvételére a Vatikán környéki jubileumi templomokban. Szombaton délután 4-től fél hétig tartják a Párbeszéd a várossal nevű programot, amelynek keretében kulturális, művészeti és lelki jellegű találkozók várják az érdeklődőket Róma néhány terén. Április 6-án vasárnap délelőtt Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa mutat be szentmisét, amelyet terve szerint Ferenc pápa egyenes adásban fog követni, sajnos nem mint szolgáló pápa, hanem mint lábadozó Péter utód. A Szent Péter térre a szentmise alkalmából a belépés teljesen ingyenes, és nem szükséges hozzá belépő jegyet szerezni.
Geleger érsek telefonon egyeztetett az orosz külügyminiszterrel a háború megállításáról. Április 4-én pénteken a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkára telefonon egyeztetett az Orosz Föderáció külügyminiszterével. A megbeszélések középpontjában a világpolitika, illetve a háborús műveletek megállításának kezdeményezései álltak. Ismételten hangsúlyozták, hogy a Szent Szék kész folytatni a humanitárius erőfeszítéseket a fogolycsere érdekében. Április 4-én Paul Richard Geleger érsek telefonon beszélt Szergej Lavrov külügyminiszterrel, adja hírül a Szent Szék sajtóközpontjának közleménye. Áttekintették a világpolitikai helyzetet, különös tekintettel az ukrajnai háborúra és a háborús műveletek megállítására irányuló egyes kezdeményezésekre. Megerősítették, hogy a Szent Szék továbbra is kész folytatni a humanitárius erőfeszítéseket a fogolycsere érdekében. Végezetül megvizsgáltak néhány kérdést a vallási életre vonatkozóan, ezen belül is a katolikus egyház helyzetét az Orosz Föderációban.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán. Hogy elbuktam százszor,
és felállni már nincs is erő. Te vagy a kéz, mely felsegít, egy forrás, mely felüdít, egy igaz szó, amely bíztató, s örökké való. Borús égen a szivárvány, szívemben remény sugár, egy nyitott út, melyen célba jut minden gyermeket. Naponta látom, s ez nem csupán álom, hogy amit
le hátod neki.
tűzsbe ment sok terve, összetört álmaid csalódásá. Tedd le hátad neki át, tedd le szent kezébe, kis fájdalmam örömre vágya át.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.